Ez a Híradó vasárnap este. Jó estét kívánok, Pacél Anna vagyok. Az 56-os forradalom 55. évfordulóján országszerte is a határon túl is megemlékezések voltak. A válságról rendeztek sorsdöntőnek tartott csúcs találkozót az Unió állam és kormányfői. Erős földrengés rázta meg Törökország keleti részét, a mentés zajlik, az áldozatok számát még nem lehet tudni. Egy 19 éves lány meghalt, hárma súlyosan megsérültek egy hajnali balesetben Szeged belvárosában. Országszerte megemlékezésekkel és koszorúzásokkal ünnepelték ma az 56-os forradalom és szabadságharc 55. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulóját. Egész nap családi programok várták az érdeklődőket, amelyeken felelevenítették a forradalom eseményeit.
Az 1956. október 23-i budapesti tömegtüntetés, a kommunista pártvezetés ellenséges viselkedése és a fegyvertelen tömegre leadott karhatalmi lövések miatt fegyveres felkeléssé nőtt. Az akkori eseményekre a főváros több pontján is megemlékeztek. A Klauzál téren azt elevenítették fel, amikor a forradalmárok szembe találkoztak egy csapat szovjet járőrrel. Őket még sikerült visszaverniük, de a tankkal szemben már kevésnek bizonyultak a kézi fegyverek és az ágyú is. Mindannyian oda vesztek. A borús idő ellenére országszerte sokan vettek részt a megemlékezéseken. A parlament előtt felvonták Schmidt Pál köztársasági elnök jelenlétében a Magyar Köztársaság lobogóját. Az eseményen ott voltak a magyarországi diplomáciai testületek képviselői, továbbá politikusok és közéleti személyiségek is.
Az igazságért ma is küzdeni kell.
Tarlós István főpolgármester a Magyar Rádió Bródi Sándor utcai épületénél tartott megemlékezésen azt mondta, hogy a mai fiatalságnak már nem kell barikádokon harcolnia a szabadságért, de az igazságért igen. Hosszú sor kígyózott a parlament bejáratánál is. Nyílt napot tartottak, bárki megnézhette az országházat és a Szent Koronát.
Nagy Imrének itt volt a dolgozó szobája a forradalmi időkben.
Az idegenvezetők ezúttal történészek voltak, akik a forradalmi események legfontosabb helyszíneit mutatták be a látogatóknak.
Október 27-én a lengyel sajtó közölte a Magyar Vöröskereszt rádió felhívását, amelyben vért kért a budapesti áldozatok részére.
A Kossuth szobornál énekesek és színészek olvasták fel a forradalmi eseményeket átélők megemlékezéseit. Országszerte mindenhol voltak megemlékezések. Miskolcon például Borsod megye 56-os eseményeit, a térség forradalomban betöltött szerepét mutatja be ez a tárlat. Figler Imre akkor még gyerek volt, de azóta sem tudja feledni a forradalom napjait.
A gyár volt. Az a rengeteg ember is kiabálták én ütemesen, hogy Marski, Ruszki, ez nagyon bennem maradt. Aztán láttam a akasztott embereket a zenepalotánál, az ő, hát nem szép élmények ezek.
A forradalmi utcaszínház előadói a bírósági tárgyalás nélküli ítéleteket és a hozzátartozók fájdalmait idézték fel.
Országszerte megemlékezéseket tartottak a pártok is. A fideszes Láng Zsolt arról beszélt, hogy kárpótlás jár a még élő 56-os hősöknek. Az LMP szerint 56 az egység jelképe volt, ma viszont csak széthúzás van. A Jobbik és az MSZP pedig azért bírálta a miniszterelnököt, amiért nincs Budapesten.
Verssel, kórussal, koszorúzással és beszédekkel emlékeztek a Fidesz képviselői a Szénatéren. Láng Zsolt azt mondta, minden szabadságszerető ország példájává váltunk 1956-ban. Szerinte a mai napig sokkal tartozunk a forradalom hőseinek.
A kárpótlás, a jóvátétel, a bűnösök törvényes elmarasztalása ennyi év után talán csak jelképes gesztussal a nemzeti kormánynak, mégis azt jelzi, sok évtizedes késedelem után a mulasztás hibáját kötelességünk helyrehozni.
A kereszténydemokraták frakcióvezetője Erdő Kertesen azt mondta, 56 előtt és azóta is a magyar nemzet permanens szabadságharcot folytat.
Nem is fegyveres szabadságharcot, de valamiképpen a szabadságunkért való küzdelmet látjuk ma is. Akkor, amikor a pénzvilág képviselői adósságba verték az országot, akkor ez ellen szabadságharcot kell folytatni.
Az LMP műegyetemnél tartott megemlékezésen Karácsony Gergely azt mondta, még 56 a nemzeti egység jelképe volt, addig az elmúlt 20 évben a pártok nem tettek semmit azért, hogy Magyarország egységes legyen. Szerinte a Fidesz által hirdetett nemzeti együttműködés rendszere az elmúlt 20 év legnagyobb hazugsága.
Ez nem a nemzeti együttműködés rendszere, ez egy lopakodó új diktatúra, amit a magyar társadalom már többször levetett magáról.
A Jobbik a József Nádor téren tartotta megemlékezését. Vona Gábor beszédében főként a kormányt bírálta. Szerinte a Fidesz saját szavazóit is becsapta, és egyetlen alternatíva a Jobbik maradt. Vona Gábor a miniszterelnököt bírálta, amiért a forradalom 55. évfordulóján Brüsszelbe utazott.
Nem szörnyű, hogy ma, amikor egy rég volt unió elleni küzdelmünkre emlékezünk, a magyar miniszterelnök egy másik unióba megy. 56-ban Kádár Moszkvába, 2011-ben Orbán Brüsszelbe megy. Kádár a tankokért, Orbán a bankokért.
Az MSZP szóvivője is a miniszterelnököt hiányolta. A párt úgymond Orbán Viktor hűlt helyét avatta fel az Asztóriánál, a Fidesz korábbi nagygyűléseinek helyszínén. Szerinte a miniszterelnöknek október 23-án illene Magyarországon lennie.
Valószínűleg lelkiismeret furulások lehet, hiszen a szabadság, a köztársaság ünnepén az embereknek nem éppen szabadságot, hanem a szabadságuk korlátozását sikerült megteremteni az elmúlt 15 hónapban.
A szombaton Gyurcsány Ferenc vezetésével alakult demokratikus koalíció nem tartott október 23-ai megemlékezést.
A Gyurcsány Ferenc vezetésével megalakult Demokratikus Koalíció nevű párt ma levélben tájékoztatta Kövér László házelnököt arról, hogy már hétfőn meg szeretnék alakítani parlamenti frakciójukat, és napirend előtt fel is szeretnének szólalni. A magyarok lakta határon túli területeken is megemlékeztek az 56-os eseményekről. Több helyen is párhuzamot vontak a forradalmárok helytállása és a kisebbségben élő magyarok kitartása között.
A felvidéken, Révkomáromban a Pro Probitate helytállásért díjat adták át az ünnepen. Az elismerést mindenében az kapja, aki példaképként szolgálja a felvidéki magyarságot. Berényi József, az MKP elnöke szerint a helytállás köti össze a kitüntetetteket a forradalmárokkal.
Ha van szó, amivel illetni lehet az 56-os forradalmárokat, akkor az épp a helytállás, hiszen egy nagyon komoly erővel szemben, az akkori divatoknak és trendeknek szembeszállva mondták azt, hogy demokratikusan és magyarként akarnak tovább élni.
Kárpátalján megemlékeztek arról a 840 magyar állampolgárról, akiket 56-ban Magyarországról szállítottak Ungvárra, és a helyi börtönben tartottak fogva. Az ő emléküket őrzi az intézmény falán az az emléktábla, amely alatt elhelyezték koszorúikat a magyar külképviselet munkatársai és a KMKSZ képviselői.
Azok, akik 56 igaz örökösei, és úgy állnak hozzá a nemzethez, hogy annak fenntartásáért küzdeni kell, ezért dolgozni kell, esetleg áldozatot vállalni, azok az emberek ma is egységet alkotnak.
A Szabadka melletti Palicson az egykori menekülttábor helyén emlékeztek az 56-os forradalom hőseire és áldozataira.
Az, ami azokban a napokban történt, az azt gondolom, hogy egy olyan katartikus, össznemzeti élmény még ma is, ami irányt mutató, amiben kapaszkodni lehet, amiből példát lehet meríteni.
Az ausztráliai magyarokkal emlékezett 1956-ra a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes. A Délvidéki Magyar Szövetség rendezvényén Sydneyben Semjén Zsolt arról beszélt, hogy a magyar kormány megvédi a vajdasági magyarok érdekeit a számukra hátrányos rehabilitációs törvény ellenében.
Világosan bemutatta a második Orbán kormány, hogy nem tűrünk el kettős mércét, soha többet nem tűrjük el, hogy a magyar közösséget bárki bárhol másodrangú állampolgároknak tételezze, és bármilyen jogfosztás történjen magyar közösséggel szemben.
Székelyföldön több mint 1000-en szenvedtek el megtorlásokat 1956 után. Rájuk is emlékeztek ma délután Csíkszeredában.
Az AVH-ra utaló táblát emeltek magasba a karcagi 1956-os megemlékezésen. Egy egyenruhás férfi a megyei közgyűlés fideszes elnöke Kovács Sándor beszéde közben emelte fel az egykori államvédelmi hatóságra utaló táblát. Az ünnepségen a Jobbik helyi szervezetének több tagja is részt vett. Közülük egy katonai egyenruhába öltözött férfi a beszéd közben az AVH szelleme tovább él feliratú táblát emelt a magasba. A csoport a beszéd végén távozott a városházáról. 5 éve, 2006-ban a rendőrök brutálisan rátámadtak az október 23-ai megmozdulások résztvevőire és a békés járókelőkre. A maszkos azonosító nélküli rendőrök súlyos sérüléseket okoztak az embereknek, de eddig csak egy rendőrt ítéltek letöltendő börtönbüntetésre a rendőri túlkapások miatt.
Délután még békésen ünnepelték a forradalom 50 éves évfordulóját 5 éve a Fidesz nagygyűlésén az Asztóriánál. Kilométerekkel odébb a belváros másik részén a kormány leváltását követelte a tömeg. A rendőrök vízágyúval szorították ki a tüntetőket a parlamenthez vezető Alkotmány utcából, pont az Asztória felé terelték a tömeget, pedig ott még tartott a Fidesz megemlékezése. Az állarcos rendőrök több járókelőt is bántalmaztak indokolatlanul. Gumilövedékekkel lőtték az embereket.
A magyar rendőr! Ezt csinálta a magyar rendőr!
Az éles lőszerrel ellentétben a gumilövedéket nem lehet azonosítani. A legtöbb esetben később sem derült ki, kik okozták a maradandó sérüléseket. Szinte lehetetlenné tette a túlkapások későbbi bizonyítását, hogy a rendőrök maszkot viseltek. Azonosító számot viszont nem, így a bíróságon következmény nélkül tudták letagadni saját maguk és kollégáik tetteit.
Erősen fejbe csaptak, aztán háton a pockám eltört.
Révész Máriusz fideszes képviselőt is bántalmazták a rohamrendőrök, de az, hogy ki, azt azóta sem tudni. Gyurcsány Ferenc másnap a parlamentben megvédte a rendőröket.
Hogy a rendőrség fellépése október 23-án összességében törvényes, indokolt és arányos volt.
A miniszterelnök nem fogadta el Gergényi Péter akkori budapesti rendőrfőkapitány lemondását. Orbán Viktor miniszterelnök 2010. júniusában kérte fel Balsai István volt igazságügyminisztert, hogy derítse fel, kik a 2006 őszi rendőri jogsértések felelősei. A túlkapásokat vizsgáló bizottság 10 000 korabeli rendőrségi dokumentumot vizsgált meg, és arra a következtetésre jutott, hogy a történtek felvetik Gyurcsány Ferenc és több rendőri vezető, például Bene László akkori országos és Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány büntetőjogi felelősségét is. A jelentés szerint a fegyvert is használó rendőrök erőszakos fellépése félelmet keltett a lakosságban, ami kimeríti a terrorcselekmény büntetőjogi tényállását.
Ítéletet hirdet a fővárosi ítélőtábla.
A 2006-os túlkapások óta eddig csak egy rendőrt ítéltek letöltendő szabadságvesztésre. Vágó László rendőrparancsnok az Asztóriánál vezette a tömegoszlatást. Egy járókelő ujját törte el. 5 évvel később kapott jogerősen 1 év 8 hónap börtönbüntetést. Az 5 évvel ezelőtti rendőri túlkapások után 199 eljárás indult rendőrök ellen, az azonosítók hiánya miatt Gergényi Pétert is meggyanúsították. A bíróság eddig 131 embernek ítélt meg kártérítést.
A demokratikus ellenzék erőinek összefogását sürgették az 1 millióan a sajtószabadságért nevű civil szervezet tüntetésén Budapesten. A szervezők bejelentették, hogy jövő tavasszal közfelkiáltással alternatív köztársasági elnököt akarnak választani.
Mi nem voltunk hivatásos politikusok.
Archív 1956-os felvételek vetítésével kezdődött az 1 millióan a sajtószabadságért nevű Facebook csoport tüntetése az Erzsébet hídnál.
Majd lesz párt is, pártok, amelyek felvállalják a képviseletünket.
Csákányi Eszter és Kulka János színművészek köszöntője után civil szervezetek képviselői tartottak beszédeket. Isvánfi András, a 4. köztársaság mozgalom koordinátora azt mondta, meg kell szervezni az ellenzék demokratikus erőinek összefogását.
Az összefogás megteremtésének útja hosszú és rögös lesz. Lesznek benne sikerek és visszalépések, de nincsen más lehetőségünk, ha ismét egy szabad országban akarunk élni.
Az 1 millióan a sajtószabadságért csoport sajtóhírek szerint nem mentes a belső feszültségektől. A tagok egy része párttá alakítaná a civil szervezetet. Az 1 millióan a demokráciáért nevű szerveződés már ki is vált a mozgalomból, mert az egyik internetes portál szerint szívesebben működtetnék pártként, és együttműködnének például a kormányellenes demonstrációkat szervező rendvédelmisekkel is. A csoport egyik alapítója és a demonstráció szóvivője, Juhász Péter, a könnyű drogok legalizálásáért küzdő Kendermag Egyesület vezetőjeként vált ismerté. Szombaton a Híradónak azt mondta, nem azért hozták létre a szervezetet, hogy párttá alakítsák. A tüntetésen elénekelték azt a dalt, amelynek videóját néhány nap alatt több mint 100 000 nézték meg a Facebookon. A szóvivő szerint a civilek nem számíthatnak a jelenlegi politikusokra, ezért egy új politikai elitet kell teremteniük. Ennek első lépéseként alternatív köztársasági elnököt akarnak választani.
Találkozunk veletek március 15-én ugyanitt, hogy közfelkiáltással beiktassuk Magyarország alternatív köztársasági elnökét.
A tüntetők egy része bejelentés nélkül átvonult a Szabadság térre, ahol mécseseket gyújtottak a TV-ostromnál megsérült rendőrök emlékére.
1956-ban mindenki a közös ügyet, a nemzet ügyét akarta mielőbb rendbe tenni. Hangsúlyozta az 56-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából elmondott ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Schmidt Pál azt mondta, az emberek érezték, hogy ha egyszer az ország a maga útjára lép, akkor még minden helyrehozható lesz.
Magyarországnak ma fegyverek nélkül ugyan mégis 1000 fronton kell megvédenie polgárai érdekeit. Harcolnia kell az adóssággal, a nemzetközi válság pénzügyi hullámaival, meg kell állítania milliók elszegényedését. Most bizonyíthatjuk, hogy nem csak volt egyszer, de ma is van az a nemzet, amely pusztán az akaratával földre tudta kényszeríteni a hazugságot. Egy nemzet, amely most is magának követeli a jogot, hogy az életet a saját hagyományait követve, a saját józanságára hallgatva, a saját érdekeit szem előtt tartva élhesse. Ezek vagyunk mi, 21. századi magyarok.
A teljes ünnepi beszédet a Híradó után láthatják. Brüsszelben két csoportban tartottak ma csúcs találkozót az Európai Unió állam és kormányfői. Délelőtt mind a 27 tagállam vezetői tárgyalóasztalhoz ültek, míg késő délután az Eurócsoport 17 tagországa folytatta a megbeszéléseket, amelyek most is tartanak. A csúcsot, amelyet a megfigyelők korábban történelmének neveztek, nagy várakozások előzték meg, a tagállamoknak ugyanis sürgősen meg kell állapodniuk a válságkezelés egységes tervéről. Brüsszelben van kollégánk Víg Zoltán. Jó estét, szervusz Zoli! Igazolódtak-e a várakozások, megszülettek-e a döntések?
Szervusz, jó estét kívánok! Az álláspontok közeledtek, de a várakozások és az eredmények egyelőre elmaradtak. Valóban igaz, mára sokan azt remélték, hogy meg lesz a válasz az Unió előtt álló három legfontosabb kérdésre, hogyan mentik meg Görögországot a pénzügyi összeomlástól, hogyan teremtik elő a válság kezeléséhez szükséges óriási pénzalap hiányzó összegeit, illetve hogyan tőkésítik fel az európai bankokat, amelyek veszélyben vannak éppen a görög adósságválság miatt. Nos, a délutáni megbeszélésekről csak annyi derült ki, hogy az álláspontok közeledtek. Az elhangzó vitában a magyar álláspontot Orbán Viktor foglalta össze a Híradó nézőinek.
Október 23-a van, és ilyenkor a magyar miniszterelnöknek Budapesten volna a helye, hogy fejet hajtson az 56-os forradalmárok emléke előtt, akiknek nagyon sokkal tartozunk. De ugyanakkor ennek a munkának, amit én végzek, az is jellegzetessége, hogy ott kell mindig lenni, ahol Magyarország számára a legfontosabb események történnek, és azokat képesek vagyunk befolyásolni. Ez a helyem a Brüsszel.
Magyar szempontból ennek az ikercsúcsnak a döntéseit hogyan lehetne elmagyarázni? Mi a lényege? Mit várhatunk ezektől a döntésektől mi Magyarországon?
Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy meg tudjuk-e menteni Görögországot, tudunk-e egy olyan falat húzni Görögország körül, amely megakadályozza, hogy az a válság, ami Görögországban kirobbant, átterjedjen más országokra, itt Írország, Portugália, Spanyolország, Írország, Olaszország neve jön számításba, És a harmadik kérdés, hogy miután kiderült, hogy az európai bankok sokkal gyengébb lábakon állnak, mint azt korábban gondoltuk, illetve a 2008-ban föltőkésítésre kapott pénz felhasználása felől komoly kétségeink lehetnek, hogy észszerűek voltak-e vagy nem, ezért jó néhány nagy európai bank ismét bekopogtatott az ajtón, és óriási összegek nyújtását és segítséget kér. Itt 100 milliárd eurós nagyságrendű tételekről beszélünk.
Zoli, mikorra születhetnek meg a mára várt döntések?
A legutolsó időpont az IKER csúcs második felvonása szerda, amelyre ide várják Brüsszelbe ismét Orbán Viktor miniszterelnök, illetve az összes a 27 tagállam állam és kormányfőjét.
Vig Zoltán, Brüsszelből köszönjük. Erős földrengés rázta meg Törökország keleti részét. Van városában és környékén több emeletes épületek dőltek össze a Richter skála szerinti 7,2-es erősségű földmozgásban. A mentés ezekben a percekben is folyik. Biztosan vannak áldozatok, de a számuk egyelőre megbecsülhetetlen.
A földrengés erejét mutatja, hogy Törökország keleti tartományában több emeletes épületek is kártyavárként omlottak össze. Az iráni határ melletti Van városa közelében a földfelszín alatt 20 kilométerre volt a földrengés epicentruma. A földmozgás hatalmas pánikot okozott a 400 ezer lakosú Vanban, ahol az emberek otthonaikból az utcákra menekültek. A rengés után percekkel férfiak százai puszta kézzel estek a romoknak, hogy kiszabadítsák azokat, akiket az összeomló épületek temettek maguk alá. Teljesen megsemmisült a házunk, mindenünk oda lett, mondja ez az asszony. Szerencsére a gyerekek nem voltak otthon, viszont nem tudom merre vannak, egyikük külön órán volt, testvére pedig Ercsi városába ment. Van városa mellett a szomszédos Ercsiben okozta a legnagyobb károkat a földmozgás, amelyet több, heves, a Richter skála szerint legalább ötösre jutó rengés követett. Itt 200 épület semmisülhetett meg. A város polgármestere szerint sokan meghaltak, és azonnali mentésre van szükség. 30 másodpercig tartott, borzalmas volt, mondja ez a helyi férfi. A földrengés sújtott övezetben ezekben az órákban is folytatódik a kutatás lehetséges túlélők után. Egyelőre lehetetlen felmérni, hogy hány áldozata van a törökországi természeti katasztrófának.
Tragikus balesetet szenvedett egy 24 éves olasz motorversenyző a malajziai nagydíjon. Marco Simoncelli elesett, és a mögötte érkezők már nem tudták kikerülni. Az olasz pilóta sokáig Talmácsi Gáborral is együtt versenyzett. Egy hét alatt ez már a második halálos baleset a profi autó és motorsportban. Megrázó feltétel következik.
A gyorsasági motoros világbajnokság malajziai versenyének első köre. Az olasz világbajnok Marco Simoncelli megcsúszott és elesett egy jobb kanyarban. A mögötte nagy sebességgel érkező Valentino Rossi és az amerikai Colin Edwards is elütötte. A 24 éves olasz motorost azonnal a pálya melletti kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét. A szervezők a baleset után, amikor még nem tudták, mennyire súlyosak Simoncelli sérülései, még újra akarták indítani a versenyt, de a nézőtérről üvegeket dobáltak az aszfaltra, hogy ne legyen új start. Ezek még a verseny előtt készült felvételek. Simoncelli új internetes honlapjának címét mutatta. Őt tartották az egyik legtehetségesebb olasz motorosnak.
Ez egy borzasztó hír. Nekem még nem sikerült feldolgozni.
A magyar világbajnok Talmácsi Gábor is jól ismerte Simoncellit. Rutinos versenyzőnek tartotta az olasz motorost, de szerinte a tragédiát ő sem tudta volna elkerülni.
Hirtelen hogy irányt váltott a motor, hogy a következők nem voltak erre felkészülve, és nem is lehettek, mert nagyon gyorsan történt ez az eset. Azt mondom, hogy rossz időben rossz helyen volt.
Ez már a második halálos baleset egy héten belül az autó- és motorsportban. Indianapolisban ma temették az IndyCar sorozat kétszeres bajnokát, Dan Weldont. Las Vegasban szenvedett halálos balesetet, amikor két autó kereke összeért. Weldon autója a levegőbe repült, kigyulladt és a biztonsági kerítésnek csapódott. A Las Vegasi pályát Makai György is ismeri, ő a tengeren túlon is versenyzett korábban. Azt mondja, ezeken a pályákon több a baleset, mint a Forma 1-ben, és ezt mindenki tudja, a versenyzők és a nézők is.
Az ovál pályában benne van az, hogy a sebesség miatt azonnal pici hiba, és óriási tömegkarambol, amit imádnak a nézők, és ezért mennek ki.
A halálos baleset után többen megjegyezték, szigorítani kell a biztonsági szabályokat a profi autó- és motorsportban.
Egy 19 éves lány meghalt, hárman pedig súlyosan megsérültek abban a balesetben, amely ma hajnalban történt Szeged belvárosában. Egy szerveren számú autó vezetője nem adta meg az elsőbséget egy szabályosan közlekedő busznak. Az autó sofőrje valószínűleg ittas volt.
A szerb rendszámú autó sofőrje nem adta meg az elsőbséget a szabályosan közlekedő busznak és eléhajtott. A buszvezető elkapta a kormányt, felment a járdára is, mégis összeütköztek. Az autóban négyen ültek, a jobb hátsó ülésen utazó 19 éves lány sérült meg legsúlyosabban, őt a mentősök nem tudták újraéleszteni. A többieket kórházba vitték.
A három sérült állapota kielégítő, stabilak, nincsenek életveszélyben, ketten még az intenzív osztályon vannak, egyikükre egy kisebb műtét fog várni, a harmadik sérült pedig már az osztályra került föl.
Úgy tudjuk, a fiatalok egy közeli diszkóban szórakoztak, onnan indultak haza hajnalban.
A helyszínen elvégzett ellenőrzések során nem zárható ki, hogy a gépkocsi vezetője alkoholt fogyasztott.
A beépített GPS adatai szerint a busz körülbelül 40 km-es sebességgel haladt. A busztársaság a sofőrt nem tartja hibásnak.
Gyakorlatilag elkerülhetetlen volt, amit még nehezített az, hogy reggel esett az eső.
A buszsofőr nem sérült meg, más pedig nem utazott a buszon.
Szeptemberben lett felújítva az autóbusz, tehát ez egy komoly feladat lesz majd a Tiszavolánnak ezt ismét helyrehozni. A járművezetőt szolgálatból eléptettem, holnapi napra nem engedélyeztem neki a munkát.
Az autó sofőrje, aki a legkönnyebben sérült, még nincs kihallgatható állapotban. Ha kiderül, hogy alkoholt ivott, halált okozó, ittas járművezetés büntet miatt indulhat ellene eljárás.
Szalakorlátnak ütközött egy személyautó Budapesten az Árpád híd, Budai híd főjénél egy villamos megálló közelében. A tűzoltóság tájékoztatása szerint csak az autó vezetője sérült meg. A mentés idején az egyes villamos vonalának egy szakaszán villamospótló buszok szállították az utasokat. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet. Több százan emlékeztek 1956-ra a Pest megyei Nagykőrösön. Az egykor mezőgazdaságból élő városban a kommunizmus ideje alatt 700 kis és közepes birtokost hurcoltak meg, kuláknak bélyegezve őket. A családokat mindenükből kifosztották, sokukat börtönbe zárták vagy kitelepítették.
Édesapja egykori beadási könyvét mutatja a nagykörösi Karsai Istvánné. 1948 után ilyenekben vezették a gazdáktól beszedett terménymennyiséget.
Ez a K betű azt jelentette, hogy kulák. Ezzel voltak ezek a birtokosok, gazdálkodók megbélyegezve.
A családnak 50 hold földje volt, ezért kuláknak számítottak. Mindenüket elvették, a családfőt pedig 2 évre a szegedi csillagbörtönbe zárták.
Így nézett ki, mikor a börtönből hazajött betegen, TBC-sen összeesve, akkor már így nézett ki.
A család a kifosztás és a számtalan megaláztatás miatt teljesen tönkrement, így amikor meghallották az 1956-os forradalom hírét, azonnal csatlakoztak.
Egy nagy megkönnyebbülést jelentett, és egy nagy élményt, szinte hinni nem akartuk, hogy ez egyszer is megváltozik, és hát lelkesen csatlakoztunk mi is azokhoz, akik a változtatás mellett voltak.
A múlt lezárásának részeként tekint Nagykőrös új főterére a város polgármestere.
Ezt a teret teljesen átszabtuk egy ilyen kis pihenőtérré.
1 milliárd forintból újították fel a teret, Cira Szabolcs szerint Nagykőrös folyamatosan fejlődik, de igazi változás csak akkor tud elérni, ha elszakad Pest megyétől.
És a kitörési pont véleményem szerint ahhoz a régióhoz kellene tartozni, ahova mi tartozunk is, mint történelmileg, mint hagyományalinknak, a délalföldi régióhoz, Bács megyéhez kellene nekünk átcsatlakozni.
A város 56-os megemlékezésén Lázár János Fidesz frakció vezető arról is beszélt, hogy a nagykörösi kulákként megbélyegezetteknek is segíthet a jóvátételi adó, amelyet az előző rendszer vezetőinek külön juttatásaira vetnének ki, a befolyt összeget pedig az egykori üldözöttek javára fordítanák.
Véget ért a menetrend szerinti személyhajózás a Balatonon. A hajózási társaság a szokatlanul hosszúra nyúlt nyár miatt hosszabbította meg a menetrendet október 23-áig, de most már tényleg itt az ősz és a szezon vége.
Őszies arcát mutatja már a Balaton. A siófoki kikötőben sorra állnak a hajók a téli esítésre várva. A Balatonpart csendes és kihalt, de sokan ezt is szeretik.
Nincs jelentőség annak, hogy nyáron vagy télen sétálunk ide, le mindegyiknek megvan a varázsa, minden évszaknak. Mi nagyon szeretjük a téli Balatont is, lejövünk sokszor korcsolyázni, hogyha éppen befagy a tó.
Az idegen forgalomból élők abban bíznak, hogy a téli Balaton is lehet elég vendégcsalogató.
Egyébként a Balaton a maga természeti szépségével, természeti értékeivel képes egyébként megfelelő szórakozásra jutani a szezonon kívüli időszakban is természetesen. Ugye nincsenek annyi, mint amennyien a nyári főszezonban vannak, amikor fürdésre is alkalmas a tó, és egészen más akciókkal, egészen más termékszerkezetű kínálatokkal kell a vendégeket ide csábítani.
Akkor szintén tetszik,
ez oda-vissza van, ugye?
Oda-vissza.
Aki csak tehette, a ködös, esős idő ellenére is jegyet váltott az utolsó hajójáratokra. A főszezonban 17 útvonalon napi 90 járat közlekedett.
Hát egy kicsit az elmúlásnak az érzése. Ismét lezártunk egy évet. Kicsit fájó szívvel, kicsit örömmel is, vagy elmehetünk pihenni egy kicsit. Nehéz lesz itt hagyni a hajót.
A Balatonon ugyan véget ért a menetrend szerinti személyhajózás, a kompok még közlekednek. Innen a Szántódi révből óránként indulnak a járatok egészen a tó befagyásáig. A híradót Futó Zsófia tudósította Szántódról.
A világ 10 országában egy napon csendültek fel Liszt Ferenc Krisztus oratóriumának hangjai. Ezzel zárult az a rendezvénysorozat, amelyet a világhírű zeneszerző születésének 200. évfordulóján tartottak.
Liszt művek a fővárosban, a Zeneakadémián. És ebben a Budai Plázában. Tegnap nem csak a komoly zeneértőkhöz juthattak el a világhírű magyar zeneszerző művei, hanem azokhoz is, akik csak felületesen ismerték eddig Liszt munkásságát. Ezt a balassa gyarmati cukrászt pedig a mester zongorája ihlette meg. A Liszt évforduló rendezvénysorozatait végül a Szent István Bazilikában tegnap felhangzott Krisztus oratórium zárta le. Ugyanez a mű a világ 10 másik nagyvárosában is felhangzott, Bayreuth-tól Prágán át egészen Szöulig.
Ez a megmérettetés a magyar kultúrdiplomácia sikerét hozta ugyanúgy, mint annak a sikerét is, hogy megmutassuk újólag a magyar zenei előadó művészet rendkívüli tartalékait és értékeit.
A zeneszerző 200. születésnapjára szervezett koncertsorozatnak vége, de még idén több olyan kiadvány is megjelenik, amelyek a világfias eleganciájú európai gondolkodót mutatják be.
Ez volt a híradó, most következik a köztársasági elnök ünnepi beszéde, utána jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Tisztelt honfitársaim, határon innen és határon túl! Az ünnepeknek megvannak a maguk szertartásai. Voltak éppen ezekben a szertartásokban létezik igazán az ünnep. A helyszínek, amelyekhez visszatérünk, arcok, amelyeket megidézünk, versek és zenék, melyek lirai alaphangot adnak az emlékezésnek. Ahogy március 15-ének már régóta, immár október 23-ának is megvannak a hagyományai. Jól lehet, még csak bő fél évszázad telt el azóta, és alig több mint 2 évtizede ünnepelünk szabadon. Mégis. Ma már jól ismert helyszínek hívják az emlékezőket, a Műegyetem, a BEM tér, a Korvin köz, a Kossuth tér. De vajon hol vannak az emberek? Hol a kulcsszereplők portréja? Más ünnepeinkhez meg annyi név, a nevekhez pedig idővel szoborrá nemesült dicsőség tartozik. 1956 azonban a legkevésbé sem köthető egy-egy híres személyiséghez. Ha meg akarjuk idézni, tömeget láttunk magunk előtt, ennek az ünnepnek az arca a sokaságé. Ez a történet nem úgy kezdődik, hogy volt egyszer egy ember, hanem így. Volt egyszer egy nemzet. Volt egyszer egy nép, amely elhitte, hogy az igaz szó erősebb a fegyvereknél. Volt egy ország, ahol fiatalok vonultak végig az utcákon, és könnyű lépteikbe beleremegett a föld. Mai tudásunkkal döbbenetes belegondolni, vajon hogyan győzhetett akár néhány napra is a fegyvertelen utca, a Recsket, Andrássy út 60-at, az ávót eszköztárába tudó rezsim felett. A kommunista hatalom félt, mert látta, hogy ezek az emberek az igazságból jönnek, és a magyar valóságot akarják. Erős nemzeti kormányzást, tisztán magyar érdekeket. Ebben a legfontosabb célban szemernyi nézetkülönbség sem volt 56 szereplői között, ez volt a többség, a sokaság ereje. Egy nemzet vissza akarta kapni a saját életét, az életet, amit a hagyományai, a közösségei, a céljai jelentettek. Mert az élet, amelyet a megkérdezésen nélkül szabtak rá, és próbáltak ráerőltetni, minden részletében idegen volt tőle. A magyarok annyira akarták saját életüket, hogy azt a bizonyos másikat, amit a diktatúra adagolt számukra, sokan egy cseppet sem féltették. Bátran tették kockára. Akik az utcára vonultak, mind érezték, hogy Magyarország nem a helyes úton jár. Nem a maga útján, hanem idegen, halálba vívő nyomvonalon. És 1956-ban a tüntetők azt mondták, elég volt. Eddig, és ne tovább. A szívükből felszakadó követelésben senki sem a maga baját hozta elő, mindenki egytől egyig közösség dolgát tartotta szem előtt. A különféle tiltakozó pontok egyike sem arról szólt, hogy milyen nehéz körülmények vannak, az élelmiszerhiányról, a kilátástalanságról pedig szólhatott volna. Nehéz évek voltak. Szándékosan és módszeresen tették őket nehézzé. 1956-ban mégsem éhséglázadás tört ki. Minden óhajak közös ügyet, a nemzetügyét akarta mielőbb rendbe tenni. Az emberek érezték, ha egyszer az ország a maga útjára lép, meg minden helyrehozható lesz. Ha végignézzük a régi képeket, kétféle egymásnak ellentmondó érzés kerít hatalmába minket, az egyik félelmes, milyen jó, hogy ez már a múlt, nem kell ilyesmit átélnünk. A másik furcsa módon egyfajta irigység, milyen jó lett volna velük lenni. Azokon a képeken felszabadult, boldog, bizakodó embereket látni, sehol a dac, a düh, a haragvás. Hit, és megint csak hit, egyetlen arcon is sok ezer másik embernek elegendő. Úgy érzem, ha a forradalom hőseiről beszélünk, a számtalan hálára, kitüntetésre érdemesült áldozat mellett rájuk is gondolnunk kell. Azokra, akik látszólag semmi különöset nem cselekedtek, csak hittek. Talán nem is az utcán, csak csöndben, otthon egymás között. Mások helyett a következő nemzedékeknek tehát nekünk is hittek. Aztán pedig dolgoztak keményen, hogy a hitből megmaradjon legalább annyi, amennyi életben tartja a reményt, és tovább lehet adni. Azokban a napokban többen voltak, akik adni akartak azoknál, akik csak elvenni képesek. Többen voltak, akik nem legyintettek a karjukkal, inkább a mellettük álló karjába fonták. Több volt a bátorság, mint az óvatoskodás. Több a remény, mint a kicsinyhitűség. Ilyen nagy dolog a szabadság? Teszi fel a kérdést Márai Sándor híres versében, a Mennyből az Angyal címűben. És mit ér nekünk, mai magyaroknak a szabadság? Fel tudjuk-e fogni az értékét? Meg tudunk-e rendülni azon, mit adott érte az a generáció? A forradalmoknak akkor van meg az értelme, ha a békével is élni tudunk. Állandóan odaállva 56 mércéjéhez, mindent el kell vetnünk, ami méltatlan az értünk is vállalt áldozatokhoz. Nem is olyan régen láttuk, hogyan lehet lábbal tiporni 56 szellemét. 5 évvel ezelőtt méltatlan módon kellett megéreznünk, hogy milyen nagy dolog a szabadság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, honfitársaim! Tegnap egy másik szelíd ünnepünk is volt. Liszt Ferenc 200. születésnapja. Azért merem most egy kicsit távolabbról is idézni, mert eszembe jutott róla egy történet. Liszt egy alkalommal pesti fellépése után egy díszkardot kapott ajándékba, a nyugati sajtó szokásos értetlenkedéssel figurázta ki, ugyan? Minek egy zenésznek kard? Liszt hazafias lendülettel kérte ki magának, mondván, a kard a magyaroknak a nemesség, a hősiesség, a ragaszkodás jelképe. Nem a harcé, hanem a hűségé. A magyaroknak bizony gyakran kellett karddal megvédeniük hazájukat, ma a hűség is éppen elegendő. Ha nem adjuk el, és nem adjuk fel a magyarok jövőjét. Igen, kedves barátaim, honfitársaim, hőssé kell válnunk. Bármilyen pátoszosan is hangzik, valójában nagyon egyszerű, nagyon csöndes hősiességről van itt szó. Ehhez a mi életünkhöz nem csendülnek fel az Egmond Nyitány fenséges futamai, nem kell a véráldozatig hősnek lenni, de a ránk szabott munkát el kell végezni. A lelki parancs, hogy legyünk jobb emberek, egymással megértőbbek, összetartóbbak és szolidárisabbak, nem csak háborús helyzetben érvényes. Történelmi lehetőség előtt állunk, vagy készek vagyunk helyére igazítani ismét sorsunkat, vagy ebben a gyorsan változó vészterhes világban örökre elveszítjük azt. 1956. októberében lázas napok voltak. Lassan hódította vissza helyét az igazság. Ahogy az újságokban egyre több cikk foglalkozott a reménnyel, úgy szorult ki a hazugság az emberek közül. Sokan féltek, de egyre többen gondolhatták, igenis, képesek vagyunk rá. 1956. októberének végén az emberek büszkén hirdették, hogy létezik a titokzatos erő, mely összehúzza, egymáshoz köti a magyarokat, mely által együtt többen vagyunk. Szeressük és becsüljük meg hát az ünnep tiszta üzenetét. Ne hagyjuk, hogy bárki békétlenséget szítson közöttünk. Ezekhez a napokhoz csak a méltóság illik. Tudom, tisztelt honfitársaim, a 20. század tényleg adós maradt nekünk azokkal a nyugodt évtizedekkel, amikor az ember józanul tervezheti a jövőt, mert állandóak a feltételek. Amikor nem a szerencse, a manipuláció vagy a véletlen dobálja sorsunkat, hanem csak is a befektetett munka, a beleadott tehetség formája. A magyarokat azok vitték zsákutcába, akik el akarták velünk hitetni, normális az, ha külső erők bármikor egyetlen csapással tönkrezúzhatják terveinket. Bennünk azonban sokkal több van annál sem, hogy játékszerei vagy elszenvedői legyünk a sorsnak. Lám, világrengető dolgokra voltunk képesek, halálos sebet adtunk egy embertelen világhatalomnak. Az nem lehet, hogy ne küzdjünk meg a mai gondjainkkal. Az nem lehet, hogy ne tudjuk átlépni ma is árnyékunkat. Csapataink harcban állnak, szólt Nagy Imre hangja a rádióból 1956. november 4-én. Magyarországnak ma, fegyverek nélkül ugyan, mégis ezer fronton kell megvédenie polgárai érdekeit. Harcolnia kell az adóssággal, a nemzetközi válság pénzügyi hullámaival, meg kell állítania milliók elszegényedését. Most bizonyíthatjuk, hogy nem csak volt egyszer, de ma is van az a nemzet, amely pusztán az akaratával földre tudta kényszeríteni a hazugságot. Egy nemzet, amely most is magának követeli a jogot, hogy az életet a saját hagyományait követve, a saját józanságára hallgatva, a saját érdekeit szem előtt tartva élhesse. Ezek vagyunk mi, 21. századi magyarok. Aki fel akar törni az égbe, annak hinnie kell saját csillagában, szól a költői kép. 1956. október 23-án nagyon sokan hittek a magyarok csillagában. Ne érjük be mi sem kevesebbel.
A színész és a pap.
Kicsoda maga a sátán?
Jávor Pál vagyok, látta a filmjét.
Egy képzeletbeli utazás.
Régóta figyelem önt eminenciás uram.
Ami pokoljárássá válik.
Mit tudsz még róla? Milyen bűnt követtem még el?
A jövődet.
Lux Ádám.
Egyedül vagyok.
Kautsky Armand. Ifjabb Jászai László.
Halálri!
Szeretlek Faust.
Halálunkig emlékezni fogunk rád.
Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Változtassa megszokásait, használjon Audisprét!
Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi Spray, a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is!